Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti Önöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. A kirekesztettség és az izoláció minden formáját igyekszik elkerülni a közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció. Van egy alapítvány, amely 1991 óta küzd az érintettek diszkriminációja és megbélyegzése ellen, és segíti a társadalmi befogadást. Az Ébredések Alapítvány legfőbb missziója az érintettek felépülésének segítése, melynek révén kezükbe vehetik az életük irányítását. A mai műsorban a szervezet vezetőjével, dr. Harangozó Judit pszichiáterrel, valamint az Alapítvány Antistigma programjának koordinátorával, Csontos Erikával beszélgetek. Tartsanak velünk a következő fél órában. Sok szeretettel köszöntöm mai első beszélgető társamat, dr. Harangozó Judit, pszichiátert, rehabilitációs és pszichoterapeuta főorvost, közösségi koordinátor és talán a legfontosabb titulusa, amely kapcsán szerettem volna vele beszélgetni, az Ébredések Alapítvány vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
1991 óta létezik az Önök alapítványa, ami rengeteg mindennel foglalkozik, de talán a legfontosabb szerepük, és remélem, hogy ezt aláhúzza Judit is, hogy létrehozták Magyarországon az úgynevezett közösségi pszichiátriát. Sokan attól a szótól is azt gondolom megijednek, hogy pszichiáter, pszichiátria. Bontsuk ki, hogy mit jelent az, hogy közösségi pszichiátria.
Ugye ez egy kicsit ilyen light-os pszichiátria. Pszichiátria light. Tehát úgy gondolom, hogy a pszichiátria az valóban sok szempontból félelmetes, hiszen általában mindenki fél orvoshoz menni mindenféle bajával, vagy egyikünk se jár, mert passzióból vagy szabadidő tevékenység miatt orvoshoz. De a pszichiátrián még az a nehézség is van, hogy azért a lelkünket kell oda vigyük, és hogy a pszichiáternek egyes esetekben joga van ahhoz, hogy a szabadságunkat korlátozza. És hát ez nem teljesen ugyanaz a helyzet, mint amikor mondjuk a bütykünket operálják. Tehát, hogy ez valóban egy nehéz műfaj, és a közösségi pszichiátria az próbálja ezt az egészet az emberiség oldaláról közelíteni, ahol a paciens a lehető legnagyobb szabadságot kaphatja, és a lehető legtöbb segítséget ahhoz, hogy egy olyan életet éljen, amit ő szeretne, és amit ő tud kézben tartani és irányítani. Ebben még van egy olyan szempont is, hogy általában nem csak a beteg az, akivel foglalkozunk, hanem az ő segítői, családtagjai, barátai, mert hogy az a felismerésünk nekünk is megvan, hogy senki sem csak belül betegszik meg, hanem a környezeti tényezők is meghatározóak. Tehát akkor el lehet képzelni, hogy a közösségi pszichiáter az egyrészt nem nagyon szereti, hogyha a beteg valami sárga házba van berakva, hanem inkább azt szereti, hogy éli az életét, és kijárunk hozzá, és a gangos házakba ott benézünk az ablakon, jobban vagyunk a szomszéddal, és megkérdezzük, hogy mi a borsóleves receptje. Ez kicsit hasonlít egyébként a házi orvos vagy a védőnő munkájához, de hát sok más módszer is hozzájárul ahhoz, hogy ez egy sikeres vállalkozás közösségi pszichiáternek lenni. Itt sokkal több pszichológia, sokkal több pszichoszociális segítségnyújtás van, és a gyógyszerekből csak amennyit muszáj, annyit szeretünk adni. Ezek nagyjából, amik így körülírják ezt a munkát.
Fogom majd kérdezni a módszerekről is, de itt egy nagyon fontos dolgot említett, hogy ugye azzal együtt, hogy nem csak a beteggel foglalkoznak, hanem a közösségével is, megpróbálják azt elérni, talán az egyik legfontosabb küldetése az alapítványnak, hogy a társadalom minél kevésbé diszkriminálja ezeket az embereket. És ehhez kapcsolódóan kérdezem, hogy talán nagyon sokan nem is tudjuk, nem is értjük, hogy mit jelent az, hogyha valakinek mentális problémája van, mert hogy ezt nem lehet csak úgy egy ilyen zacskóba betenni, hiszen itt is számtalan, hát ahány ember annyiféle probléma létezik, ugye?
Igen, igen. Hát ebben is különbözik egy kicsit a pszichiátria a többi orvosi szakmától, mert az egész világos, hogy mondjuk egy tüdőgyulladás miben különbözik egy normálisan működő tüdőtől. De az már nem eléggé világos, hogy mit hívunk valami depressziónak, és meddig tart az, hogy valaki szomorú. És tulajdonképpen itt az egész szakmai szemlélet az egy összetettebb dolog, ahol azt lehet mondani, hogy szinte mindenkinek van valami olyan bogara, vagy hülyesége, vagy a fene tudja mi, amire egy pszichiáter bepipálná, hogy ez egy tünet. Tehát nagyon sok ember aggódós, vagy szorongós, vagy éppen túlzottan rendet rak a fiókjában, vagy hangokat hall, amikor templomba jár, és ezeket sokszor jelölhetjük kvázi tünetként, de valójában akkor jelenik meg az, hogy valakire azt mondjuk, hogy mentális zavarral él, amikor ez elakadást okoz az életében, vagy ha nem is az övében, de legalábbis a családja hozzátartozó életében, akkor kezd a dolog közelebb kerülni ahhoz, hogy ezt egy betegségfélének fogjuk fel. És hát ebből is látszik, hogy ezt nem olyan könnyű meghatározni.
Igen, és gondolom, hogy ebből az is következik, hogy sokszor talán pont az, aki az érintett, kevésbé ismeri fel azt, hogy probléma van, mint mondjuk a környezete. Nekem nagyon sokszor az a kérdésem ilyen esetben, hogy mit lehet tenni, hiszen tudom, hogy az önök alapítványának az egyik legnagyobb vívmánya az az, hogy ott szabadon lehetnek és önszántukból lehetnek azok, akiknek problémájuk van, akár csoportban, akár egyéni terápia során, de hogy mindenképpen ők ott tulajdonképpen azért vannak, mert nekik az ott jó, mert el tudják mondani, hogy éppen mi történik velük. De mi van akkor, hogyha valaki ezt nem ismeri fel, talán akkor nagyobb a baj, nem?
De egyénileg kell azért ezt megítélni, tehát, hogy mentális betegnek lenni, az egy nagyon nagy csapás is az előbbi kérdésben, azt hiszem nem válaszoltam erre a részére a kérdésnek, mert az ember bekerül oda, hogy emiatt orvoshoz kell járni, hogy kap egy diagnózist, gyógyszereket kell szedni, amit esetleg úgy igen kontrollálnak, hogy mennyire van bevéve az a gyógyszer, és egy olyan megbélyegzés, egy olyan stigma kapcsolódik ehhez, amit az embernek a saját lelki nyugalmát is megzavarja. Tehát amikor az ember kap egy ilyen pszichiátriai diagnózist, akkor magát lehet, hogy már nem nézi olyannak, mint korábban, úgy gondolja, hogy kisebb értékű ember, szégyenli magát, és lényegében ez a pszichiátriai betegséggel élés, ebben van néhány dolog, ami kvázi a betegségből adódik, de van egy csomó olyan dolog, ami ebből a stigmából adódik, és végsősoron ez is a betegség tüneteit rontja. Tehát nem olyan könnyű ez a pszichiátri betegnek levés, hogy úgy mondjam. Ezeket a helyzeteket a törvény szabályozza. Tulajdonképpen a mentális problémákkal élők is maguk döntenek arról, hogy akarnak-e kezelést. Egészen addig, amíg valami olyan veszélyes viselkedés jelenik meg, ami miatt be kell avatkozni, és ebben az esetben az ő akarat ellenére is lehet kezelést elrendelni, de hát ez egy nagyon nehéz helyzet. Igaziból egész addig, amíg nincs meg egy rálátás a problémára, addig igaziból barátilag tudunk segíteni, ösztönző módon tudunk segíteni, hogy beszélgettünk erről, hogy megkérdezzük, hogy mi a célja az életében, tehát hogy nem egy ilyen nyomulás és a korlátozás a megfelelő megoldás, hanem sokkal inkább az ösztönzés és a barátkozás, és ilyenkor mi úgy dolgozunk, hogy meg máskor is úgy dolgozunk, hogy nem a tüneteket súlykoljuk, hanem inkább azzal foglalkozunk, hogy miben szeretne valaki változtatni az életén, és valamikor valakivel azzal indulunk, hogy szeretne egy kis kutyát, és aztán a tünetekről nincs is szó, de amikor megnézzük, hogy mi az akadálya mostani életében, hogy mondjuk legyen egy kis kutyája, előbb-utóbb azért csak be fog jönni az, amiben, hogy is mondjam, kezelésre is szükség van. Tehát magyarán minél jobban nyomulunk, azért annál nehezebb néha célt érni, és hogyha egy ilyen emberséges és a jó életből elinduló szemlélettel dolgozunk, ahogy mi igyekszünk, akkor általában könnyebb az együttműködés.
Olvasván az önök tevékenységéről talán az egyik legfontosabb módszerük az az úgynevezett munkarehabilitáció. Úgy képzelem, hogy ezt azért egy bizonyos lépcsőfok után lehet csak elérni, szóval, hogyha már olyan állapotba kerül a páciens, hogy erről lehet beszélni, viszont a fontossága az azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen, ugye ez is tulajdonképpen azt segíti, hogy könnyebb legyen az ő társadalmi integrációjuk, reintegrációjuk, hogy tudják azt, hogy fontosak, hogy feladatuk van az életben.
Hát igen, azt gondolom, hogy ez is mindenkinél egyéni, tehát, hogy végsősorban a személyes célokon keresztül haladunk előre, és hát gyakran előkerül a munka, mint személyes cél, vagy pedig, hogy mint egy olyan eszköz, ami az élet egyéb céljaiban segíti az illetőt. De ez nagyjából mindenkinél úgy van, hogy ő dönt, hogy neki ez prioritás vagy nem, és ha nem prioritás, akkor ezt mi nem erőltetjük. Nem csak a munkából áll azért az élet. De ugyanakkor valóban meghatározó dolog lehet, és a legtöbbször az is. Azt lehet mondani, hogy ebben nagyon sikeresek vagyunk az ide beérkező páciensek, amikor jönnek, akkor 15-20%-uknak van valamilyen munka vagy tanulási aktivitása, és ez egy év alatt 55%-ra emelkedik, és hát különösen büszkék vagyunk arra, hogy a nagyobb rész az munkaerőpiaci munka, illetve tanulási tevékenység. De azt kell mondjam, hogy pont ez a komplex gondozás és ez a szemlélet, amiről beszélgettünk, ez nagyon sokat segít a sikerben. Tehát nem annyira úgy működik ez, hogy most célzottan mindenkire ráugrunk egy munkarehabilitációs programmal, hanem úgy az egész embernek a felépülés útja során ő maga sokkal motiváltabbá és képesebbé válik, és ez nem is mindig célzottan a munkára való felkészítés segít. Most kérdeztem még ezt a lépcsőzetességet.
Igen.
Inkább az a jellemző, hogy igyekszünk a legtöbbet a leghamarabb kihozni mindenkiből, illetve hogy őt segíteni abban, hogy az álmait is meg tudja valósítani, és nem azon az úton járunk, hogy akkor először a paciens az söprögett az udvaron, aztán meg már kávét is főz, aztán már valahol palackokat lapít össze egy védett munkahelyen, és aztán meg majd egyszer újra mozdonyvezető lesz. Hát kicsit azt hiszem, milyen komikus is ez az út, de gyakorlatilag senki nem tud ezen, vagy nagyon kevesen végigmenni. És hogy ha már mozdonyvezető, akkor mi azzal indítunk. Tehát ugye a maximális program felől megyünk visszafelé, és nem pátyolgatjuk itt különböző ilyen irreális helyeken, mint ami a pszichiátriai közeli munkahelyek. Szóval ez is része a stigmának, tehát hogyha az ember a pszichiátrián söpröget, előbb-utóbb azt fogja gondolni, hogy odavaló.
Akinek van a környezetében mentális zavarral élő ember, azt tudja, hogy sokszor elképesztően nehéz helyzeteket szül ez az egész, és hogy tulajdonképpen nap mint nap találkozhat olyan szituációval, amit nem egyszerű megoldani. Tudom, hogy önnek ez a szakmája, de azért nap mint nap új életeket feltérképezni, nap mint nap belelátni emberek életébe, ez mennyire nehéz, vagy ezt hogyan lehet végezni?
Mindenkinek más szakma való, tehát, hogy én biztos nagyon nehezen tudnék mozdonyvezető lenni, még autót se vezetek igaziból, és nehezen lennék mondjuk nőgyógyász, és valószínűleg nekem ez való, de az egyik fontos szempont, hogy itt a szakember szerepe sem teljesen olyan, mint ahogy megszoktuk a segítő munkákban, hanem nagyon sokszor valahogy úgy megy itt a felépülés, hogy úgy együtt megyünk a beteggel és a családdal, és én is nagyon sokat kapok tőlük, és sokat tanulok tőlük, és így, hogy mondjam, egymást tanulunk, és egymás hülyeségéből is tanulunk, tehát a szakember nem ez a tévedhetetlen, mindentudó, irányító szerepű valaki, hanem inkább, hogy így együtt is lehet bugdácsolni, és föl lehet vállalni a saját korlátainkat, vagy azt, hogy éppen fogalmunk nincs, hogy egy adott helyzetben mit kellene tenni, és akkor együtt meg tudjuk ezt beszélni. Ez egy másfajta szakmai működés, és másfajta szakmai identitás, és szerintem ez kevésbé őrli fel az embernek a tartalékait. Én úgy látom, hogy a legtöbb ember, akivel dolgozom, az hihetetlen erők vannak bennük, és lehet, hogy elakadt az életük valamennyi ideig, valamennyire, és néha nagyon súlyos problémákkal is, és hát aztán, amikor mégiscsak együtt tudunk menni, és belegondolok, hogy ezt én, amit ő elviselt, én biztos nem éltem volna túl, és egyszer csak kivirágzik az, hogy meggyógyul, meg felépül, hát ez nagyon sok pozitív energiát ad az embernek. Ma is volt egy ilyen találkozom, ahol az egyik páciensünkkel, akit már vagy 15 éve gondozunk, és hát sok-sok nehéz bukdácsolás közepette voltunk, amiből nem nagyon láttuk mi sem, meg ő sem az alagút végén a reményt, és már írtuk egy korábbi segítőjét, egy volt munkatársamat, mert ő el akarta mondani, hogy hol tart most, hogy megköszönje meg, hogy elmondja, hogy nem volt fölösleges a vele való munka, és hát ezek a találkozások, amiből nálunk sok van, ezek adnak erőt.
Nagyon köszönöm a pozitív hangot itt a végén, és nagyon jó volt önnel egyébként is beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy szakított ránk időt, dr. Harangozó Judit pszichiáterrel, az Ébredések Alapítvány vezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Viszontlátásra.
Most tartunk egy rövid szünetet, utána az Alapítvány Antistigma programjáról folytatjuk a beszélgetést.